1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. A Miskolci Egyetem fenntartásába került a Miskolci Földes Ferenc Gimnázium. A nyári időszakban is fontos a véradó donorok toborzása. Szakmai napot tartott a Borsodabolcs-Zemplén vármegyei Bokik szervezete Sárospatakon. Ezek mai műsorunk főbb hírei. Tartsanak velünk! A köznevelésért felelős miniszter nevében eljáró köznevelésért felelős államtitkárság döntése alapján a Miskolci Egyetem fenntartásába került a Miskolci Földes Ferenc Gimnázium, amelynek tanárai és diákjai a 2024-25-ös tanévet már az új intézményi rendszerben kezdik meg. A Miskolci Egyetem hosszú távú oktatás stratégiai tervei között fogalmazta meg a Miskolci Földes Ferenc Gimnázium fenntartói átvételét azzal a szándékkal, hogy az intézmény a jövőben az egyetem gyakorló gimnáziumaként működjön. A részletekről Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora adott tájékoztatást.
Régóta megfogalmazódott bennünk, hogy kellene a Miskolci Egyetemnek egy gyakorló gimnázium, tekintettel arra, hogy rajtunk kívül nincs olyan felsőoktatási intézmény, ahol pedagógus képzés, tanárképzés folyik, hogy ne lenne gyakorló gimnáziumunk. Nekünk nem volt. Gondolkodtunk rajta régóta, most jött el az ideje annak, hogy ezt megtegyük. Modellváltás óta eltelt egy kis idő, nyilván ez rengeteg feladattal járt számunkra, nem ez volt a prioritás, de ott volt a tarsolyunkban, hogy ezt szeretnénk. Elkezdtünk az iskolával tárgyalni, hiszen azt nem akartuk, hogy egy olyan döntés szülessen, amiben minden fél ne egyezne meg, és elindítottuk a folyamatot, amit úgy kellett megtenni, hogy én hivatalos levelet írtam a helyi tankerületnek, kérve az átvételt, és ez a folyamat május 31-ig zajlott le. Múlt héten kaptam meg a minisztérium köznevelésért felelős államtitkárától, Maruzsa Zoltántól a támogató nyilatkozatot, hogy fenntartóváltás megtörténhet. Számtalan szakmai előnyt remélünk ettől, egyrészt a hallgatóink számára egy stabil, biztos gyakorlóhelyet, ettől még természetesen más köznevelési vagy szakképző intézményben is gyakorolni fognak, de a Földes Ferenc Gimnáziummal egy szorosabb kapcsolat tud kialakulni. Tehát a szakmai oka ez volt. Volt egy érzelmi oka, 1949-ben, épp 75 éve, amikor az egyetem, a Selmeci Akadémia egy része Sopronból Miskolcra költözött, akkor még nem álltak azok az épületek, amelyek a kampuszon vannak, és épületek hiányában a Földes Ferenc Gimnáziumban, akkori nevén Fráter György Gimnáziumban kezdte meg az egyetem a működését, így amikor Szalamanderrel búcsúznak a végzős hallgatók a várostól, akkor a koszorúzás egy helyszíne, a Földes Ferenc Gimnázium falán egy erre emlékező emléktábla. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez egy szimbolikus esemény is, hogy épp a 75. év forduló idejére a Földes Ferenc Gimnázium Miskolci Egyetem fenntartásába kerül. Fontos számunkra az, hogy mint egy esélyteremtő egyetem, amelyik igyekszik minden támogatást megadni azoknak a fiataloknak, akik minket választanak, annak érdekében, hogy anyagi helyzet, szociális helyzet ne lehessen akadálya a diplomaszerzésnek, és a Földes Ferenc Gimnázium a maga területén ugyanezt teszi az Arany János Tehetséggondozó Program működtetésével, tehát ez egy további ok, ami miatt a sok egyébként kiváló gimnázium közül a Földes Ferenc Gimnáziumra esett a választásunk. Tehát számtalan érzelmi, szakmai oka van annak, hogy ez a döntés született, az iskola pedagógus közössége, a diákok, a szülők nagy többsége támogatta. Azt gondoljuk, hogy mindkét fél számára ez egy előnyt tud jelenteni. A tankerület is jó gazdája volt a gimnáziumnak, egyszerűen arról van szó, hogy a tankerület sok iskola fenntartásában vállal szerepet, éppen ezért értelemszerűen a figyelme is sok felé kell, hogy kiterjedjen. Mi viszont egyrészt a Ferenci Technikum és a majdan a Földes Ferenc Gimnázium felé fogjuk ezt a figyelmet fordítani. Reméljük, hogy a diákok be tudnak kapcsolódni már gimnazista korukba az egyetemi tehetséggondozó programokba. Szeretnénk, eddig is megtörtént, de a következő időszakban a Földes Ferenc Gimnázium oktatókat a mi tanárképzésünkbe intenzívebben bevonni, és hogyha éppen arra lesz szükség, hogy a mi oktatóink vegyenek részt a Földes Ferenc Gimnázium valamely szakmai programjába, akkor ezt is meg fogjuk tenni jövőre, és hát nyilvánvaló azt is reméljük, hogy még több olyan fiatal, aki eddig a Földesből akár fővárosi intézményt választott továbbtanulási céljául, közeljövőben a Miskolci Egyetemet fogja választani.
A nyári időszakban is fontos a véradó donorok toborzása, hiszen egyre idősödik a korfa, az emberi vér pedig mással nem pótolható. Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsodabaúj Zemplén vármegyei szervezetének igazgatója elmondta, a zempléni kistérség jó adatokkal rendelkezik köszönhetően a szervezet több évtizedes szervező munkájának és jelenlétének.
Sok olyan tevékenység van, amely a Vöröskereszthez kapcsolódik. Talán a legismertebb az a véradás szervezés és az első segélynyújtás, tehát nyilván itt a városban is nagyon sokan találkoznak éppen a napokban véradós plakátokkal, amikor rendszeresen ugye a donorokat arra kérjük, hogy jöjjenek és adjanak vért. Egyébként a megyében az Zempléni térség az egy véradás szervezés szempontjából egy kifejezetten jó térség, tehát lakosság arányosan többen adnak vért, mint a megyei átlag, úgyhogy ez egy nagyon szép eredmény. Illetve amely kapcsán nagyon sokat találkozunk még fiatalokkal, vagy idősebbekkel, ez pedig az elsősegélynyújtó tevékenységünk, a elsősegélynyújtó vizsgák, ugye valaki gépjárművezető engedélyt szeretne, akkor elsősegélynyújtásból vizsgát kell tenni, ezt a Vöröskereszt szervezi Magyarországon, úgyhogy erről ismernek minket a legtöbben, de az utóbbi években nagyon szertágazó feladatai voltak a szervezetnek, de ez nem speciális időszak, tehát egy kicsit visszamegyünk a történelemben, például itt Sátoraljóhelyen is óriási hagyományai vannak a Vöröskeresztnek, gondolok itt a világháború utáni időszakra, a rehabilitációs tevékenységekre, a kórházvonatokra, szóval számosan dologra, amire ma már nem emlékszünk első kézből, viszont nagyon sok olyan tárgylelet van, ami erre enged következtetni, hogy az elmúlt évszázadban nagyon lelkes vöröskeresztesek dolgoztak itt a térségben. És így van ez ma is, tehát a gondolatunk az oktatási intézmények része, nagyon sok olyan programot valósítunk meg, amelyekbe fiatalokat vonunk be, versenyek, különböző közösségi tevékenységek, és nagyon jelentős még az az intézményen kívüli, legalábbis mi így hívjuk, tehát az intézményen kívüli szociális tevékenységünk, amely gyűjtésekből, segélyosztásokból, egy alkalmi segítségnyújtásról szól. Vannak még, itt Sátorhelyen nincs, de a megyében máshol vannak olyan feladatok, amelyek még meghatározóak, amely a napi működésében a Vöröskeresztnek, illetve a rászorulók ellátásában, ilyen például a hajléktanellátás Miskolcon működtetünk egy nagyon nagy és integrált hajléktanellátó intézmény rendszert, gyakorlatilag 320 éjszakai férőhelyen, népkonyhával, utcai szolgálattal, de a megyében működtetünk családi bölcsödéket, ez is Miskolcon. Vannak társadalmi vállalkozásaink, ahol megváltozott munkaképességű személyek dolgoznak, Kecskefarm, Varrodat, szóval elég széles körű a tevékenységünk, de az elsősegélynyújtás, véradásszervezés és szociális tevékenység az az alapfeladat a Vöröskeresztnek, és emellé jönnek azok a feladatok szintén alapfeladatként, amilyen speciális időszakokhoz kapcsolódnak. Azért mindannyian emlékszünk a 2010-es árvízre, de gondoltunk a Covid időszakra, ami szintén, hát nem csak a Vöröskeresztnek, mindenkinek óriási megterhelés volt, és amire most a legjobban emlékszünk, vagy most is benne vagyunk, ez pedig ugye az orosz-ukrán fegyveres konfliktus kapcsán a hazánkba érkező menekült személyeknek az ellátása, segítése, az ami egy fontos feladata.
Szakmai napot tartott a Borsodabaúj Zemplén vármegyei Bokik szervezete Sárospatakon. A szezonnyitó találkozó alkalmat adott a turisztika szereplőinek közös találkozására és a nyári szezon áttekintésére. Bágyi Péter Sárospatakon vendéglátó szerepkörben dolgozik, egyben a Bokik idegenforgalmi és vendéglátó osztályának elnöke. Beszédében kiemelte, rendkívüli adottságokkal rendelkezik a régió, amely az infrastruktúra fejlesztésével tovább emelhetné a térség szerepét.
Nagyon fontos az, hogy a szakma egy picit minden éven átbeszélje, hogy milyen trendek várhatóak a nyári szezonban és az év további részében. Ezért a Bokiknak az idegenforgalmi és a vendéglátóipari osztálya mindig rendez egy turisztikai szezonnyitó rendezvényt, ami most tipikusan azért erre a dátumra esik, hiszen az iskola is egy kicsit ki van tolódva, ugye most zajlik az érettségi utolsó hete, és igazából a vakáció az a jövő héttől fog megkezdődni, tehát az igazán nagy dömping minden bizonnyal a jövő héttől várható, és nagyon bízunk benne, hogy egy sikeres szezon előtt állunk, és a kollégákkal ilyenkor egy picit eszmét cserélünk, és átbeszéljük, hogy mik a trendek és mik az irányvonalak, amit várhatunk a szezontól. Bostobó-Zemplén vármegye nagyszerű adottságokkal rendelkezik. Mind a kulturális emlékeink, mind a kulturális örökségünk, az érintetlen természet, és ugye vannak különlegességek is, mint például Sátoraljóhegyben az új függőhíd, de említhetjük például Miskolcnak a nagyszerű attrakcióit, vagy pedig a termálfürdőinket és a gyújfürdőinket, ami azt mondom, hogy rengeteg turistát vonz a régióba, nem csak nyáron, hanem ősszel és télen is, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy a július és az augusztus az igazi főszezon, tehát nagyon remélem, hogy sokan fogják igénybe venni az itt megtalálható szolgáltatásokat, és ami nagyon fontos, hatalmasat tudtunk fejlődni 2017 óta, a kisfaludi program keretében rengeteg szálláshely és étterem tudott megújulni, tehát büszkén mondhatom azt, hogy nagyon minőségi szolgáltatásokkal tudjuk várni az ide látogató kedves vendégeket. A Nemzeti Vár és Kastélyprogram egy hatalmas lehetőség volt arra, hogy a régiónkban is a rengeteg várom meg tudjon újulni, és mondhatom azt, hogy csodálatos várakkal rendelkezünk. Némelyik a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdonában van, ami folyamatosan forrásokat tud szerezni ahhoz, hogy megújuljon, de vannak olyanok is, amik önkormányzati vagy egyéb tulajdonban vannak, és ők is ebből a forrásból nagyon szépé tudták magukat tenni. Tehát mondhatom azt, hogy kulturális szempontból remek adottságokkal rendelkezünk, és ugye a fiatal gyermekek is az ifjú párok is gyakran eljönnek azért, hogy egy picit a múltunkba belekóstoljanak, hiszen a múlt nélkül nincsen jelen és nincsen jövő. Jelentős infrastruktúrális fejlesztések is történtek, mind az úthálózatban, mind egyéb szolgáltatások tekintetében. Én azt mondom, hogy ezt kellene még fejleszteni. Budapesttől ugye Miskolcig kényelmesen autópályán megközelíthető a régiónk, Miskolctól egészen Szerencsig már dupla két sávos gyorsforgalmi út van, de én nagyon örülnék neki, hogyha ez tovább tudna jönni, és az egész régió, illetve Tokaj-hegyalja is megközelíthető lenne nagyon kényelmesen autóval, hiszen az idő a legnagyobb kincs a mai világban, és a vendég ez alapján fog desztinációt választani, hogy mi az, amit kényelmesen el tud érni, és ahonnan gyorsan haza is tud majd utazni.
Híreink végén az időjárásról. Általában közepesen felhős lesz az ég. Északon az esti csapadékgócok lecsengenek, majd hajnalban északon, északkeleten újabb hullámban képződhetnek záporok, zivatarok. Egyre nagyobb területen északias irányba fordul a szél, és főleg a Dunántúl nyugati északnyugati felén élénk, erős lökések is lehetnek. Hajnalban általában 17-23 fok várható, de az északi völgyekben, illetve a homokhátságokon ennél hűvösebb is lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. július 7-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Értékadó, magazinműsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Adásunk tartalma a nagykunság demográfiai kutatásairól. Több turisztikai fejlesztésre is pályázik a Heves vármegyei önkormányzat. Versennyel népszerűsítették a demjéni Via Ferratát. Itt a vakáció, mi lehet a podgyászban? Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
A Nagykunság hat településének, Karcak, Kisújszállás, Kunhegyes, Kunmadaras, Kunszentmárton és Turkeve demográfiai folyamatait vizsgáljuk, amelyhez veszteségtérképezést használunk. Mondta el dr. Habil Kovács Tibor, Kisújszállás társadalmi megbízatású alpolgármestere, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem docense kutatásuk kapcsán. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál dr. Habil Kovács Tibort, Kisújszállás társadalmi megbízatású alpolgármesterét, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem docensét, aki a 20. településföldrajzi konferencián előadott. Mi volt ennek az előadásnak a témája?
Én is nagy tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Számtalan konferencia lehetőség van a hazai és külföldi szinten egyaránt, hogy a kutatási eredményeinket, részeredményeinket előadjuk, és az idén is volt már egy pár, és még lesz is, amin lehetőség van előadni, és ugye én, illetve a kollégáimmal településföldrajzi kutatásokat végzünk, részben a mi egyetemünkről, Ruszkai Csabával, illetve a Debreceni Egyetemről és Vasvári Máriával, és igazából térségi települési kutatások, amire a fókuszt helyezzük, alapvetően demográfiai szempontú a megközelítés, és hát Bükön is ezen a 20. településföldrajzi konferencián ez volt a téma, a kiválasztott régiónk az a Nagykunság, a tradicionális Nagykunság a maga hat településével, és nyilván a világ kontextusába kell ezt helyezni, a demográfiai folyamatokat is megvizsgálva is, még a világ egésze az ilyen szempontból a népesség gyarapodás, időnként a népesség robbanás időszakát éli már évtizedek óta, és így Tóth József professzor úr terminológiáját használva így pozitív lókusznak számít a világ egésze, viszont Magyarország ezen belül negatív lókusz, mert ahogy mondtam, a világ általában, illetve összességében növekvő népességgel bír, addig Magyarország csökkenő népességgel, immár 1981 óta. És hát ugyanígy van ez a régió is, a Nagykunság, ahonnan én származom, illetve az itteni hat település, és ezeket kutatjuk. És hát egy veszteségtérképezést használtunk, ami sajnos már a nevében is jegyzi azt, hogy miről szól ez az egész, és itt a múlt évben végeztünk egy felmérést, és hát 12 funkciótartomány van, és azon belül változtatható számú, de a mi esetünkben összesen 196 kérdés volt, tehát itt a népesedési helyzettől kezdve a környezeten át, a településmenedzsmentig, a helyi iparig, mezőgazdaságig, ásványkincsekig, és így tovább öleli fel a témaköröket, és ezeket kellett értékelniük a válaszadóknak, és egy 0-tól 8-ig terjedő skálán, a 0 az az elhanyagolható, nem probléma, míg a 8 a kritikus problémát jelenti. Tehát ugye így ment a skálázás, 0, 2, 4, 6 és 8, tehát az elhanyagolhatótól a kritikusig, és ennek alapján mértük fel a településeket, ugye a tradicionális Nagykunság, Karcak, Kisújszállás, Kunmadaras, Kunhegyes, Turkeve és Kunszentmárton. Azt kell, hogy mondjam, hogy a kutatás, mi egyébként is, akik társadalomtudósok vagyunk, ezen belül mi társadalomföldrajzzal foglalkozunk, senkit nem megbántva, de úgy érzem, hogy a társadalomtudománnyal foglalkozók általában is hátrányos helyzetben vannak. Tehát ami természettudomány, az nagyon megy, és tényleg elismerve minden eredményüket, de nekünk több szempontból is nehezebb a helyzetünk, hiszen mégiscsak a társadalommal, az egyes egyénekből felépülő közösségekkel és a közösségekből felépülő népekkel, nemzetekkel, hazákkal foglalkozunk, és ugye itt olyan látványos eredmények nem is produkálhatóak. Tehát az ember a leghosszabban, az a dolog, bocsánat, hogy így mondom, az ember az, akiben a legtöbb időt és energiát kell befektetni. Tehát az nem épül fel azonnal, mint egy gyár, ott évek, évtizedek kellenek, és ugye a kifutás teljesen más dimenziójú. Minden esetre Ezen túl is megmutatkozott a kutatás nehézsége, tehát nagyon eltérő volt a válaszadási hajlandóság, tehát nem is biztos, hogy azt mondhatom, hogy teljesen reprezentatív a kutatás statisztikailag. Ugyanakkor azt mondom, hogy de, mert hogy a megért geográfia, én mégiscsak itt élek, itt születtem, itt nőttem fel, több mint fél évszázados tapasztalat, és hát ez azt mondatja, hogy a kutatási eredményeink igazak, és valós helyzetet tükröznek. Nyilván az egyes települések között is megfigyelhetőek a különbségek, tehát azt mondhatjuk, hogy összességében szignifikánsak a különbségek, de hogyha az egészet nézzük, hogyha az a 6 település átlagát nézzük, akkor a 8-ból, ugye, ami kritikus, az átlag az 3,8. Tehát azt mondaná az ember, hogy annyira nem súlyosak a problémák. Nyilván ez funkciótartományonként is eltérő, erről is van térkép, meg településenként is, és a települések között is eltérőek a problémák.
És a demográfiai zsugorodásnak mik az okai, miket tudtak kimutatni?
Igazából ezek, amik úgy általában is megfigyelhetőek, tehát fogyó népesség szám, előregedő népesség, a gyermekvállalási kedv megváltozása, kevesebb gyermekvállalása, minél magasabb végzettségűek az emberek, különösen a hölgyek, annál később vállalnak gyereket, ez értelemszerűen már kevesebb gyereket is jelent. Aztán a gazdaság átalakulása, adott esetben a periféria helyzet, tehát hogy nem úgy találja meg, vagy nem is keresi a tőke, aztán a nem tudásnak az elharapódzása, a nem konvertálható tudásnak a megléte, vagy nagyon sokak fejében az, hogy egyszer már elvégzett valamit, akkor az 30 év múlva is jó lesz, már messze nem így van, és így tovább. Tehát nagyon összetett ez a dolog a demográfiai zsugorodás. Nyilván ugye Magyarországon is vannak, ha más nem, legalább pontszerűen egyes települések, mondjuk az ország középpontjában, illetve az észak-nyugati, a Dunántúli részen, amelyek úgy akár népességben is stagnálhatnak, vagy kicsit növekedhetnek, meg nagyvárosi központok, illetve egyes speciális települések, még akár kis települések, tehát mondjuk kiemelkedő turisztikai adottságokkal ilyesmi, de általában azt mondhatjuk, hogy zsugorodó térségekről beszélünk, a vidék általában zsugorodik. Ez nem csak magyar sajátosság egyébként, tehát Európában nagyon sok helyen fellelhető ez az a dolog, illetve akár Amerikában is, mert ott van az város zsugorodás első állati orvosi lova, Detroit, tehát ugye ez a világon mindenhol megtalálható jelenség, akár még a népesség robbanás szakaszában tartó Afrika egyes helyein, vagy Ázsiában is, és Latin Amerikában. Úgyhogy nagyon összetett problémakörről beszélünk, és hát nagyon nehéz ez ellen tenni, én úgy gondolom. Bár szerintem a legnagyobb baj az, hogy persze beszélünk földrajzi perifériákról, belső-külső perifériákról, de igazából a legnagyobb baj szerintem az emberek fejében az, hogy úgy érezzük, hogy periférián vagyunk. Kiváló cikkek születnek erről, például Fejérdi Tavástól, Zékarval és Lászlótól érdemes olvasni, mert valóban ez, hogyha megnézzük a városkutatásokat, az is elsősorban a nagyvárosokra vagy a giga megavárosokra fókuszál, pedig hát kis és közepes városokban sokkal többen élünk. És még a médiában is, meg mindenhol úgy jelenik meg, hogy hát, ja, kisváros, akkor ott már eleve rosszabbak az élet lehetőségek, pedig nem. Tehát ez kellene, hogy a gondolkodást átformálni. Mert nagyon mások lennének a valós tények, mint amit nagyon sok ember gondol, hogy elmegyek egy nagyvárosba, mert ott több a lehetőségem. Csak nem tudom, hogy elgondolkodik-e azon, hogy ott mekkorák az ingatlanárak, mennyit kell utaznia naponta, mennyit kell ingáznia, és valóban annyival többet keres-e, vagy annyival több a lehetősége, mint egy olyan kisvárosban, mondjuk, mint Kisújszállás. Nyilván vannak nagyobb lehetőségek, én ezt elismerem, tehát egy egyetemi város, stb., de a valós helyzetnél mi rosszabbra vagyunk értékelve, ezt teljesen biztosan mondhatom. A fejekben egy negatív percepció jelenik meg ezekről a kis településekről.
Ön így a kutatások eredményeként, tehát mit lát kitörési pontnak, megoldási tényezőnek?
Én igazából elfogadom és vallom azt, hogy mi követők vagyunk, olyan szempontból, tehát az innovációk szempontjából, így a tudományos innovációk szempontjából is, tehát már előttünk sok kutató megmondta, és én egyet is értek velük, mondjuk a Nobel-díjas Amartya Sen, vagy akár Richard Florida és a többiek, hogy igazából az egyediségeinket kéne kihasználni. Tehát a reziliencia, a kultúra az, ami ugye a reziliencia képességünket biztos, hogy erősíti. Az előző szerzőpáros, akit említettem, a Fejedi Zékarval is már leírta, hogy igazából a kultúra az minden korban és minden nehéz helyzetben egy aranyfedezet. Nyilván ugye itt a kultúrára én egy nagyon széles értelemben tekintek, abban a definícióban, hogy kultúra minden, amit az ember a természethez hozzátett. Tehát ha valaki nagyon jó gasztronómiában, lásd Észak-Magyarországon is van egy ilyen település, hogy nem biztos, hogy olyan jó a hírneve, de egy gasztronómiai létesítmény miatt képesek vagyunk 100 kilométereket utazni. Vagy egy-egy embernek, egy-egy polgárnak, egy helyi polgárnak a képessége, már ez megdobhatja a települést. Tehát ezt kéne elfogadni. Körülbelül 50-60 éves elképzelésekkel kéne leszámolni, hogy persze nagyon fontos az ipar, a mezőgazdaság, hiszen laknunk kell, élnünk kell, enni, inni, öltözködni, stb. Igen, de el kéne hinni már végre, hogy a szimbólumoknak a kultúrában rejlő lehetőségeink óriásik. Tehát ezeket kéne kihasználni. Nem biztos, hogy arra kéne várni, hogy majd egy multi oda telepít nekünk egy nagy gyárat. Nem biztos, hogy ez a hosszú távú megoldás, hanem a helyi értékeket kihasználni, és saját erőből nekiindulni végre valahára.
Igen, nagyon fontosak a helyi értékek, és ezeknek a bemutatása, vagy újraélesztése, vagy tovább éltetése. Most néztük meg itt a riport előtt a kunhímzésről a kiállítást itt Kisújszálláson. Önnek mi erről a véleménye, hogy hogyan lehet éltetni a hagyományokat?
Én úgy gondolom, hogy itt ez, amit említettem, ez a képesség szemlélet, tehát egy ember képessége, egy sajátos termék, vagy fizikai tárgy, vagy egy történelmi épület, ahogy mondtam, ezeket a szerzőket, kutatókat, ővelük, az ő munkásságukat felhasználva, akárcsak ha magam települését nézem, mi vagyunk az aranyrögön öldögélő koldus. Bocsánat, hogy ilyet mondok, de rengeteg lehetőségünk lenne. Csak ha a saját településemet nézem, Kisújszállást, ugye ezt már több riportban is elmondtam egyébként, de ismétlés a tudás anyja, hogy például mi vagyunk a magyarországi rizstermesztés központja, indián rizs egy speciális termék, 3 helyen van a világon, az USA-ban, Kanadában és Kisújszálláson. Itt van nekünk Móricz Zsigmond, itt tanult, itt érettségizett, itt van nekünk Csukás István munkássága és szellemi öröksége, hiszen ő itt született és itt töltötte gyermekkorát, vagy a legújabb aktualitás, ugye Karikó Katalin, aki tőzsgyökeres kisújszállási, itt nőtt fel, itt járta az általános iskolát, a középiskolát, itt érettségizett, itt szerette meg a biológiát, innen indult, vagy itt van a gyönyörű történelmi épületünk, a Vigadó, ami a kultúra nem csak helyi, hanem szerintem regionális központja is, és itt van ugye a kunhímzés, ezentúl meg még a szűcshímzés, meg a szűrhímzés is, és én úgy gondolom, hogy itt is szemléletváltás kellene, tehát nem biztos, hogy úgymond külföldi, multinacionális vagy transnacionális vállalatok termékeit kéne nekünk vásárolgatni töménytelen pénzért, csak azért, mert van mögött egy nagyon jó felépített marketing, mondjuk az Amerikai Egyesült Államokból vagy bárhonnan, és ugyanakkor meg, ha a termék mögé nézünk, hogy az milyen környezetszennyező folyamatok során készül esetleg, milyen országokban, milyen korú emberek munkájával, akkor már lehet, hogy sok kérdőjel fel kéne, hogy gyűjjön bennünk. Persze tudom, hogy az emberek túlnyomó része nem így gondolkodik, de pont, hogy fel kéne eleveníteni a saját hagyományainkat, és ezeket is lehet a 21. századra lefordítani, hiszen láttuk, hogy ezek a hímzések se csak arról szólnak, hogy na most akkor nyugdíjas koron is túllevő idős hölgyek párnát hímeznek, és akkor az annyira jó, hogy legyen egy családba, vagy 10 családba egy, hogy akkor kitesszük, mert messze nem erről szól már ez. Tehát láttuk, hogy női ruhákon, pólókon, ingeken, táskákon, telefontokon, pénztárcán keresztül mindenre lehet. És ugye jól mutatja azt, hogy most nem tudom pontosan, de ugye pár évvel ezelőtt egy Forma 1-es versenyzőnek is a versenyruháján magyar hímzés volt. Tehát, hogy igenis lehetne ezt. Persze idézőjelesen csak mellé kéne tenni azt a következetes marketinget, több év, meg évtized következetes munkáját, hogy ezt a világ szem elé tárjuk. Mert én úgy gondolom, hogy Magyarország szinte bármiben a világ egyik leggazdagabb országa. Teljesen biztos vagyok benne. Más kérdés, hogy ezt meg kéne tanulni eladni.
Nézd, hogy kivirul minden már, és lásd, odakint fészkel egy madár. Mozdulnak a fények, szemeidben összeérnek a bíborszín töredékek. Kétszer kinyitod, amikor
Mit jelent a Talentum földrajz? Erről kérdezzük dr. Habil Kovács Tibort, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi docensét, Kisújszállás társadalmi megbízatású alpolgármesterét.
A közelmúltban egy másik konferencián is részt vett, ahol a Talentum földrajz volt a téma. Itt miről adott elő?
Ez a konferencia, ez Kecskeméten volt. Nem is konferenciának apostrofálták ezt, hanem világkongresszusnak, ugyanis itt regionális és települési kutatásokról szólt ez az egész kongresszus, és 45 országból voltak itt résztvevők. Regionális kutatások központja és Kecskeméten a Neumann János Egyetem szervezték ezeket, és hát ez mindenképpen rekordlétszám volt, úgyhogy ebben a műfajban, ilyen szervezésben még sehol a világon nem volt ilyen nagy létszámú közönség ennyi országból, és nagyon sok szekció volt, és nekem volt szerencsém két előadást tartani, két angol nyelvű előadás, amikkel pályáztam. Kutatási terület az ugyanaz volt mind a kettőben, tehát a nagykunság. Ugye itt az egyik a demográfiai zsugorodás szempontjából az elemzés, a másik pedig a kitörési pont, mert az egyik lehetséges kitörési pontot tehetségek. Illetve ugye itt is ez nem véletlen az, hogy Talentum földrajzról beszélünk, mert ennek is megvan a beosztása, akár Zelendrének, ha megnézzük a jó 20 éve kiadott könyvét, úgy apostrofálja, úgy kategorizálja őket, hogy tehetség, talentum és génius vagy zseni. És ugye tulajdonképp azt mondhatjuk, hogy tehetséges ember az relatíve sok van. A talentum az, aki már ezeket valóra is váltotta, beváltotta ezeket a dolgokat, letett valamit az asztalra, jók voltak a körülmények, ő maga is tehetséges volt, és azt nem hagyta parlagon heverni, illetve mi még azt is megvizsgáltuk, hogy mondjuk úgy, hogy minimum országos, de akár nemzetközi hírnévre is szert tett. Tehát ez a Talentum földrajzás. Ilyen szempontból Mátyás Szabolcs szerzőtársammal végeztük a kutatásokat. Ő néhány évvel ezelőtt felépített egy elég jelentős adatbázist, megkérdezett több mint 30 magyar egyetemet, ottani tanszék és intézetvezetőket, hogy kiket tartanak Talentumnak, aztán négy külhoni, országhatáron túli, de magyar nyelvű felsőoktatási intézmény, illetve hát kutakodott honlapokon, akadémiai kiadványokban, szakperiódikákban, és így tovább, és így egy, mint egy 3000 személyt tartalmazó adatbázist épített fel, és ezt dolgoztuk fel a nagykunságra, és nyilván ehhez még hozzájött, hiszen ő 2021-re építette fel ezt a maga adatbázisát, ehhez hozzájött még nyilván a mi szempontunkból Karikó Katalin, aki utána tett szert világhírnévre, és ugye végül ez a Nobel-díjban csúcsosodott ki, úgyhogy ilyen szempontból végül is 22 főt vizsgáltunk a nagykunságból, a 6 településről. Nyilván el is fogadom, meg mondhatják, hogy ez nagyon kevés, ennél sokkal több tehetségünk van, de mondom, mi a talentumokat vizsgáltuk, tehát, és már úgy, ehhez még hozzátéve, tehát az, hogy tehetséges, beváltotta a tehetségét, kiteljesedett életművet alkotott, és akár országos vagy nemzetközi hírnévre szertett is, és nagyjából még az is, hogy ez már befejezett életmű, vagy elérte a csúcsát. Tehát nyilván mondjuk Karikó Katalin professzor asszony nem mondjuk azt egyáltalán, hogy már befejezte az életművét, de a csúcsot mindenképpen, tehát valószínűleg a Nobel-díj ez jelentheti a csúcsot, mert bár ahogy ő maga mondta, ez nagyon szöget ütött a fejembe, hogy nem biztos, hogy a legmagasabb rangú, és senkit nem akarok megbántani, tehát mindenkit biztatok, magamat is beleértve, de a leghíresebb az biztos. Tehát a legnagyobb hír névre, a legjobb marketinggel rendelkező, zárójelbe zárva. Tehát így 22 szemét vizsgáltunk, mert hát én magam is tudom, ha csak a kisújszállásiak, akik kimaradtak, az még vagy 10 fő legalább, megismerve akár a magam korosztályát, akik most alkotnak, de még már nagyon sok mindent letettek, de még nem érték el a csúcsot. Tehát biztos, hogy egy nagyságrenddel nagyobb ez a szám itt ebből a 6 településből, de maradjunk ennél, hogy ez a 22 fő. És itt egészen a 18. századtól vannak nevek, és nyilván ide számítottuk így vagy úgy, akiknek a pályája valamelyest érintette a nagykunságot, tehát Arany Jánostól kezdve értelemszerűen Móri Zsigmondon át, Csukás István, és a többi, vagy Szabó Gyula színművész, és hát egy jó páran még, akik nem feltétlenül ennyire közismertek, de nagyon híresek. Például Karcagról meg kell említenem, ugye pont 20 évvel ezelőtt kapott ő Nobel-díjat 2004-ben Herskó Ferenc, biokémikus, és hát ő is ide tartozik.
Tulajdonképpen az ő életüket, életművüket milyen szempontok alapján elemezték, kutatták?
Igazából megvizsgáltuk a születési helyet, mert nem mindenki született a nagykunságban egyébként, például Móri Zsigmond sem, vagy ad abszurdum, azt mondom Karikó Katalin sem, mert ugye ő Szolnokon született, de körülbelül ennyi volt, tehát utána a család is tőzsgyökeres kisújszállási, és ő itt élt, itt nőtt fel, itt érettségizett, úgyhogy megnéztük a fő karrierállomásukat, hogy hol, mely településeken, mely országokban, illetve hát aki már eltávozott a Mindenélők útján, hol halt meg. És nyilván ugye látszik, ez is nagyon érdekes, tehát kirajzolódik az ív, hogy azért hány helyen születtek, sokkal több helyen születtek, és az látszik, hogy magyar viszonylatban is a kis és kisközepes városok felülreprezentáltak a tehetségek szempontjából, míg a halálozás hely az nagyon koncentrálódik, és így van ez a nagykunságban is, hogy akik már elmentek, ők Budapesten, az USA-ban és Nagy-Britanniában hunytak el. És senki a nagykunságban. Tehát ez is egyfajta tanulsága a kutatásnak, hogy nagyon sok tehetséges ember születik, azokból jó páran talentummá válnak, de gyakorlatilag mindenki ment innen, hogy kiteljesítse az életművét, és visszatartósan nem jött senki. És ez nagyon elgondolkodtató. Ugye itt a másik kutatással nagyon jól összekapcsolható ez, hogy vajon mit kell tennünk azért, hogy legalább visszajöjjenek egy páran, és mondjuk itt fejtsék ki a munkásságukat, és itt zárják le a munkásságukat. Úgyhogy ez egy nagyon nagy munka.
Még ezt kell kutatni?
Kell kutatni is, bár szerintem nekem mindig megvannak a válaszaim, és tényleg ezt tudom mondani, hogy a fejekben való periferizálódást valahogy csökkenteni, és hosszú távon meg akár fel is számolni, hogy igenis, miért vagyunk mi belső periféria? Nem. Kezdjünk el vonalzóval vonalakat húzogatni az országban, majd hívunk, aki függvényekkel foglalkozik bármivel, és hogy mitől periféria ez? Mert elhisszük, mert elhitetik velünk. És az, hogy kicsit már kéne kezdeni magunkat a sikerre kondicionálni, és nem feltartott kézzel menni, hogy ja, hát innen el kell menni, hogyha valamit csinálni akarok. Nem, vissza kell jönni.
A nagykunság településeinek demográfiai változásairól és a talentum földrajzról dr. Habil Kovács Tiborral, kisújszállás társadalmi megbízatású alpolgármesterével, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi docensével beszélgettünk.
I'm not quite here to use ya. Even you're so impressed by the media. Does that make you feel? Does that make you feel alright? Music's here to recruit ya. Most of the time, all we see is hysteria. We know it's not real. We know it's not real, and still trying. We are the fools, play by the rules, but in our game we'll never lose. Who needs a prize when we're riding good vibes? Show me a beat, I give you a groove. I bet all your body's gonna move. Isn't it nice when we're riding good vibes? Riding good vibes. I'm not quite sure what it gives ya. Even you feel yourself in America, keeps you right here, the place that you're fearing the love. Sorry, I'm not quite here to amuse ya, but you were amused and kissed me this miracle. But I can be me, but I can be free in this life. We are the fools who play by the rules. In our game, we'll never lose. Who needs a prize when we're riding good vibes? Show me a beat, I give you a groove. Bet all your body's gonna move. Isn't it nice when we're riding good vibes? Riding good vibes. Love the vibes. Darling, shut your eyes. It's good to fantasize. Oh, the sandman brings you home. We are the fools, so play by the rules. The game we'll never lose. Who needs a prize when we're riding good vibes? Show me a beat, I give you a groove. I bet all your body's gonna move. Isn't it nice? Riding good vibes.
Több turisztikai fejlesztésre is pályázik a Heves vármegyei önkormányzat, mint konzorciumi tag vagy vezető a TOP Plus pályázatok keretében, mondta el dr. Juhász Attila Simon, a Heves vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke. A részletekről őt kérdezzük.
Aktív turizmus terén milyen pályázatokat állított össze a Heves vármegyei önkormányzat?
Most az aktív turizmusra van pályázati lehetőségünk a TOP Plus keretein belül, és itt egy kiemelt eljárásrendben hirdette meg a vármegyei önkormányzata pályázatokat. Szerencsére nagyon szerteágazó partner csapatot sikerült magunk mellé állítani, hiszen Heves vármegye több helyszínén valósulhatnak meg, és azokkal a kiemelt partnerekkel, akikkel már hál' Istennek korábban is dolgoztunk együtt, fogjuk tudni megvalósítani ezeket a fejlesztéseket. Június 30-a a pályázatoknak a beadási határideje, és összességében 2,1 milliárd forint értékben nyílik most pályázati lehetőség. Az erdőtelki Butler kastélynak a kastély kertjében, ami egyébként arborétum besorolása, ott valósul meg egy aktív turisztikai fejlesztés közel 700 millió forint értékben. Az Egererdő erdészeti ZRT-vel, mint hagyományosan kiváló és régi partnerünkkel dolgozunk tovább, hiszen az Egererdő erdészeti ZRT-nek két vasútüzeme is érintett, a Szilvásváradi és a Felső-Tárkányi is. Szilvásváradi egy közel 700 millió forintos, Felső-Tárkányban pedig egy közel 300 millió forint fejlesztés valósulhat meg itt a kisvasút vasúti pályájának a rendbetételéről, illetve javításáról beszélünk. Ugye a Felső-Tárkányban a legutóbbi fejlesztés is már megvalósult, és ennek az ünnepés átadója az július első hétvégéjén lesz, hiszen az új elektromos meghajtású mozdonyok ott kerülnek majd átadásra, itt pedig még a pályaszerkezetnek a felújítását célozza ez a pályázat. A harmadik megvalósítási helyszínünk az pedig a Tiszató és környéke. Itt öt tiszatavi településen valósul meg egy túra hálózatos fejlesztésünk Sarud központtal, és hát nagyon büszke vagyok arra, hogy amit elterveztünk a TOP Plus tervezése során, hogy lehetőleg Heves vármegyébe minél több olyan érintett területet feltárjunk, ahol az aktív turizmus szerepet kaphat, kiegészítve a helyi kínálatot. Ez ebből is az előbb elmondottakból is látszik, hogy megvalósulni látszik, hiszen ezek a fejlesztések minden egyes településnek komoly turisztikai potenciált jelentenek, és javítani fogják a szolgáltatásoknak a színvonalát. Erre biztatok mindenkit, hogy látogassa a Heves megyébe, és ne csak a hagyományos, természetesen a hagyományosakat is, hiszen Egerbe és a Mátrai borvidéken a borturizmust, az épített örökségünket nézzék meg, de látogassanak el a Bükkbe, a Mátrába és a Tiszató környékére is, hiszen aktív kikapcsolódásait tudunk lehetőséget biztosítani ezen új fejlesztések által is.
A Tiszatóhoz akkor nem csak bringázni lesz érdemes ezek után elmenni, hanem hajókázni is a szomszéd vármegyével, hogyan működnek együtt?
Hát a Tiszatónál alapvetően az volt az elképzelésünk, hogy több jármódot ötvözünk, és ez a fejlesztés is azt célozza, hogy a gyalogtúrát, a kerékpározást és az evezést tudjuk ötvözni, hiszen olyan kiszálló pontokat létesítünk ebből a pályázatból, ahol akár egy kerékpár kölcsönzőbe, akár pedig a Tiszatavon lévő gyalogos pallótanösvényre is el lehet jutni, illetve akár lovagolni is lehet, tehát ez volt a fontos elképzelésünk, és Jász-Nagykun-Szolnok megye szintén egy hasonló fejlesztésben gondolkodik, ahol tiszatavi túrákat és túra helyszíneket újítanak föl, illetve valósítanak meg. Így akár, ha az az elképzelése valakinek, hogy körbe szeretné evezni a Tiszatavat, akkor 10 kilométerenként most már tudunk biztosítani megállóhelyet, kiszállópontot, ahol tudnak pihenni, és esetlegesen, hogyha elfáradtak, akkor jármódot tudnak váltani, akár gépkocsival, akár kerékpárral, akár pedig motoros meghajtású hajóval tudják folytatni tovább az útjukat, vagy lovagolhatnak is, ha még esetleg ez nem volt elég az aktív turizmusból.
Come a little slow. precious morning.
Demjénben található Via Ferrátáról Fodor Gézát, a település polgármesterét kérdezzük.
Mi indított őneket arra, hogy egy ilyen pályát kialakítsanak?
Hát eleve a helyi adottságok, meg azért a település hírnevét már elvitte a fürdő, de azt tudjuk, hogy ha jönnek a vendégek, nem csak arra vágynak, hogy kipróbálják a termálvizeket, hanem kipróbálják a környéket, kipróbálják a karbonokat. Egyre több ember van, aki aktívan szeret kikapcsolódni, és úgy gondoltuk, hogy ott egy alkalom, amit, meg lehetőség, amit ki tudunk használni, és akkor megépítettük így a Via Ferrátát.
Mik ennek a pályának a tulajdonságai?
A tulajdonsági az, hogy mindenki végül is tudja használni, akinek nincsen tériszonya, a kisgyerektől a felnőttig, vagy az idősebbig mindenki megtalálja a saját számára a legkedvezőbb pályát, vagy nehézségi fokú pályákat.
Amikor nincs verseny, nyilván akkor is használják a pályát, akkor milyen népszerű ez a pálya?
Nem tudunk úgy kimenni arra a pályára, hogy ne találkozunk emberekkel, és tényleg az ország minden pontjából érkeznek, ahogy egyre jobban elterjed a híre, hogy található, meg ahogy egyre népszerűbbisödik ez a sport. Most, amikor kint voltam, az Egri Naiman iskolának egy komplet osztálya volt kint.
Arra is van itt lehetőség, Demjénben, hogy tanulják a Via Ferrátán való közlekedést, a mászást, tehát hogy oktatnak is?
Így van, van lehetőség arra, hogy ha valaki felszerelés nélkül érkezik, akkor az önkormányzat üzemeltet egy kölcsönzőt, a védi felszereléseket lehet kölcsönözni, valamint lehet egy túravezetét is igényelni, meghatározott létszám függvényébe persze, aki beavatja azokban a rejtelmekbe, hogy hogyan lehet mászni legbiztonságosabban.
Igen, és ha most visszatekintünk az elmúlt időszakban, ön az eltelt időszakban Demjénben milyen fejlesztésekre a legbüszkébb?
Hát mindenféleképpen a Via Ferráta ezek közé tartozik, de büszkén tudom mondani ezt, hogy nincsen a településen olyan utca, ahol ne történt volna valamilyen jellegű fejlesztés, a világ legtermészetesebb dolga, hogy térköves járdáink vannak, újra aszfaltozott, a közintézményeink felújításra kerültek, a kultúra vagy turisztikai életet is elindítottuk, szépen pezseg most már az élet.
És a fürdőkultúrát hogyan lehet például a Via Ferrátával összekapcsolni?
Nagyon jól össze lehet kapcsolni, mert aki elfárad egész nap az mászás után, azután szépen el tud menni, relaxálni egyik fürdőbe vagy másik fürdőbe, mert azért az sem egy elhanyagató dolog, hogy Demjénben nem egy fürdő, hanem több fürdő található, és mégis bármelyik oldalról, vagy bármelyik oldalra megy le a Via Ferrátáról, biztos, hogy fürdőben találkozik.
Nyaralás előtt adódhat a kérdés, hogy mi lehet az utipoggyászban, mennyi készpénzt, cigarettát, alkoholt, gyógyszert, vagy akár gyümölcsöt lehet kivinni és behozni. Erről dr. Paskujné Pifkó Mónikát, a NAV Heves Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága kommunikációs referensét hallják. Elkezdődött a nyári szünet, a nyári vakáció. Mire hívja fel ilyenkor az Adó- és Vámhivatal az utazók figyelmét?
Nyaralás előtt mindenképpen érdemes átgondolni, hogy mit tegyünk az úti podgyászban, mennyi készpénzt, cigarettát, alkoholt, gyógyszert vigyünk magunkkal, illetve ha esetleg házi kedvencünk is velünk utazik, milyen engedélyeket kell beszereznünk. A szabályok közötti eligazodáshoz figyelembe kell venni az úti célt, ugyanis az Európai Unió határain belüli, illetve azon kívüli utazásokra más és más szabályok vonatkoznak. Ha valaki az Európai Unió tagállamai között utazik, akkor alapesetben a saját célra vagy ajándékba vásárolt termékek ki- és behozatalára nincsenek korlátozások. Speciális szabályok vonatkoznak azonban többek között a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajokra, azok élő és élettelen egyedeire, valamint a belőlük készült termékekre, ideértve a vadásztrófát és a preparátumot is. Ezek behozatala és kivitele mind az Unióban, mind harmadik országban alapvetően tilos vagy engedélyhez kötött. Egyes ajándéktárgyként megvásárolható termékek, így például elefántcsont, teknős páncél vagy egzotikus bőrtermék, engedély nélküli behozataláért természetvédelmi bírság és akár 3 éves szabadságvesztés is kiszabható. Akik folyamatos gyógyszeres kezelésben részesülnek, az utazásuk előtt érdemes igazolást kérniük az orvosuktól, mert csak az orvos által előírt mennyiségű gyógyszert vihetik magukkal tagállami utazásaikra. Ha az házi kedvenc is utazik a gazdával együtt, akkor fontos tudni, hogy a házi kedvenc kizárólag állatútlevélet, tehát paszporral kísérheti a gazdáját külföldre, amit az állatorvos állít ki. A növényegészségügyi rendelkezések alapján az utasok podgyászában növények, növényi termékek az Európai Unió területére nem, vagy csak a vármegyei kormányhivatal növényegészségügyi határállomása által véglegesített közös beléptetési okmány kíséretében hozhatók be. Vannak kivételek, ez az ananász, banán, datolya, kókusz. Egyáltalán nem hozható be azokból a növényekből, növényi termékekből, amelyek nem fogyaszthatók el. Ilyenek például a vetőmagok, az élő növények, koszorúk. Szintén nem hozhatók be azok a növények, amelyek tapadó talajjal szennyezett termések és növényi részek. Az Európai Unión kívüli országból állati eredetű élelmiszerek, így például a nyers hús, hentesáru, hústartalmú élelmiszerek, tejtermékek behozatala az állati betegségek esetleges terjesztése miatt kockázatos, ezért szigorú szabályokhoz kötött. A szabályok megsértése esetén előfordulhat, hogy a terméket visszafordítják, elkobozzák vagy megsemmisítik. Az Európai Unió külső határain működő vámszervek ellenőrzik a szabályok betartását, és a belépési pontokon figyelemfelkeltő plakátok is találhatók, ezen keresztül is lehet tájékozódni a vonatkozó hatályos szabályokról. Az Európai Unión belül a jövedéki termékek, például az alkohol, cigaretta, üzemanyag nem kereskedelmi célú szállításához magánszemélynek nem szükséges engedély. A nem kereskedelmi cél megítéléséhez elsősorban mennyiségi korlátozásokat kell figyelembe venni. Így tehát mennyiségi határérték például 800 szál cigaretta, 200 szál szivar, 110 liter sör, vagy például 90 liter bor, pezsgő. Behozható és kivihető a magángépjárművek és motorkerékpárok gyári üzemanyagtartályban lévő üzemanyagon felül, kannában járművenként legfeljebb 10 liter üzemanyag. Ha úti célunk az EU-n kívülre esik, akkor a kivitelnél a célország jogszabályait is be kell tartani. Ezekről a szabályokról a magyarországi diplomáciai képviseletek adnak bővebb felvilágosítást. A készpénzre is figyelni kell, ugyanis minden olyan az Európai Unió külső határait átlépő utas, akinél 10 000 euró vagy ennél több készpénz, akár különböző pénzdenekben, vagy ennek megfelelő összértékű készpénz helyettesítő eszköz van, köteles azt írásban bejelenteni, annál a vámhatóságnál, ahol az unió területére be vagy onnan kilép. Ide tartoznak az értékpapírok, kötvények, részvények, utazási csekkek is, mindemellett a legalább 90%-os aranytartalmú érmék és a legalább 99,5%-os aranytartalmú aranyrudak, aranyrögök, aranyszemcsék is beleszámítanak a 10.000 eurós értékbe. Az utazással bővebb információ található a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon, illetve kérdésekkel a 1819-es NAV infóvonalat lehet hívni.
Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Rózsafüzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Bazilika Mária Légiós imacsoporttal és a Krisztus Király szolgáló leányaival imádkozunk együtt.